Utitárs. Életre kell a bébekkel. Hangos kézikönyv nem csak utazóknak. Bakrékával.
Őrültnek titulálták, de legalábbis biztosra vették, hogy nem sikerül neki. Méder Áron a hitetlenkedőknek, de elsősorban saját magának bizonyította be, hogy igenis el lehet érni, amit az ember nagyon akar. Köszöntöm az utitárs hallgatóit, a szerkesztő Szűcs Tamás nevében is, Bakréka vagyok. A föld körüli utazásra egy tavi hajóval, ami mindössze 6 méter hosszú vágott neki, az akkor még csak 26 éves fiatalember. A 3 éves kaland során 5 kontinens 50 országában fordult meg. Járt Gibraltáron, Barbadoson, a Fidzsi-szigeteken, Sri Lankán, sőt, Jemenben is. Milyen élményekkel tért haza? Hogy lehet a hosszantartó magányt épp elmével elviselni? Miért vág neki egy életerős férfi az éveken át tartó egyedül létnek? Ön is kérdezne Méder Áron világutazótól? Mire kíváncsi? Küldje el SMS-ben. Számunk 0630 749 6720. De várjuk e-mailjét is, utitarskukac@lanchidradio.hu. Nem véletlen, hogy az angolban is több olyan idegen nyelvben, ahol erre lehetőséget ad a nyelvtan a hajó nőnemű, mert hogy a vízre szállók ebben alszanak, védelmet, biztonságot nyújt számukra. A hajó egyébként olyan, mint egy gondoskodó édesanyja, hogyha ezt nézzük, és egy hosszú útra indul a vándor számára egy idő után, ez már nem csak vízi jármű, hanem társ lesz. Így volt ez Karinával is, kérdezem Méder Áron szóló földkerülőt, aki nagyjából másfél hete ért haza egy 3 éven át tartó földkörüli útról.
Alapvetően igen, tehát tengerész hagyomány alapján, ugye a hajó az egy, annak van egy személyisége, és nem csak egy tárgy, mondjuk, mint egy repülő. A repülőt nem adnak nevez, ez egy különbség, de hogy egy szólóvitó lezesőre mondjuk nincs más társ, csak a hajó. Persze nem beszélgetek a hajóval, de ez egy tény, és igazából ugye tőle függök, és ez egy kicsi hajó, így ez a kapcsolat lehet, hogy kicsit erősebb, de hogy is mondjam, szóval ez a Karina, ez én jutottam fel, tehát ez a kapcsolat ez onnan kezdődött, hogy ez egy roncshajó volt, és mondjuk én mentettem meg, ott volt a kert szélén, egy cseppeli kertesház végén, és hát csak 10 év ott állt, és csak lukas volt, és komoly felújítást igényelt. És ugye már maga az, hogy megmenteni egy hajót, vagy megmenteni bármit, tehát hogy ugye manapság mindenki azt kérdik, miért vesz egy újat. Ez jó, de maga, ami ott van alul, tehát a gondolkozás, ami azt mondja, hogy vegyünk mindig újat, én nem tudom, én inkább számomra fontosabb megmenteni valamit, és innen kezdődött a kapcsolat Karinával, hogy megmentettem.
A hajó idősebb, mint te magad vagy. 39 éves, és egy elég kalandos múltat tudhat magáénak.
Igen, én 29 éves vagyok, Karina 39 éves. 70 épült Svájcban, igazából nem kalandos az útja. Ez egyszerűen egy tavi hajó, és Svájcban használtak. És mondjuk a 80-es évek végén, 90-es évek elején már nem volt annyira gyors, nem volt annyira divatos is, és akkor leserejtezték, és a magyarok ilyenkor abban az időben sokszor áthozták a hajókat, és egy ilyen hajó volt, amit Nyugat-Európából áthoztak Magyarországra, de aztán rájöttek, hogy mégse akarják felújítani, és akkor csak sodródott, nem gazdátlanul volt gazdája, de nem volt olyan gazdája, vagy olyan, aki mondjuk foglalkozott vele, mert hát egy hajóval foglalkozni kell. Nem úgy, mint egy nővel azért, de valamilyen szinte kell vele foglalkozni, és ez időigényes, pénzigényes, szóval nem egyszerű dolog.
Hogy találtatok egymásra?
Egy kis hajót kerestem, egy 20 láb alatti, egy kis hajót, ami alkalmas egy ilyen nagyobb útra, amit én csináltam, egy ilyen földkerülésre, és elkezdtem nézni a hirdetéseket, tehát ennek az a baj, hogy ennek semmi romantikus szőszerete nincsen is. Egy-két hajót megnéztem, és nézelődtem is, ezt is megnéztem, és akkor láttam, hogy ez alkalmasabb lehet arra. Persze nem a felszínt néztem, és nem csak a színét, és nem csak a festéket, hanem az, hogy ugye milyen a szélessége, milyen a hossza, milyen a stabilitása, tehát hogy maga a szerkezete milyen, és ugye úgy éreztem, meg úgy láttam, hogy ez alkalmas lehet, és egy nagyobb, egy komolyabb felújítás része egy felkészülésnek, szóval nagyon fontos az, hogy egy komoly út előtt, akár egy óceán vitolázás előtt, vagy egy földkörülés előtt, pláne a kapitány ismeri a hajó teljes mértékben minden kis részét, és egy felújítás mód arra, hogy megismerje, és 2 évig ez volt, amit csináltam 2006-ig, és ez nehéz volt, mert éppen akkor dolgoztam is, szóval napközben dolgoztam, este felé szabadidőmben, hétvégén szabadság alatt a hajóval, és ez egy nehéz periódus volt.
Akkor szépen lassan rávezetted a családod, barátodat, kedvesedet arra, hogy majd nem leszel itthon 3 évig, hiszen már 2 évig is, ugye, ahogy készültél, sem láthattak akkor téged, hogyha jól értem itt a szavaidat. De egyáltalán ez az út, hogy jutott eszedbe? Tehát szerintem, aki erről hall, minimum azt mondja, hogy őrült, vagy nem fog sikerülni, nem úgy fog alakulni. Mit szóltak hozzá, és honnan jött az ötlet?
Ugye ez úgy van, hogy az emberek általában nem hisznek csomó mindenben. Az emberek csak abban hisznek, amit már csinált valaki, vagy ami úgy lehetséges, itt már más is csinált. Az új dolgokat senki nem hiszi el, tehát senki nem hit ebben. Nem is nagyon mondtam az elején, de úgy ugye fél éve korábban azért bejelentettem, ugye szponzorkeresés miatt, illetve a weboldal sok-sok ok miatt ezt el kellett mondanom. Hát a család azt jól kezelte, mögém állt, és ez fontos volt az úgy során. Főleg ugye érzelmileg, tehát hogy ugye egy édesanyának nehéz elengedni a kisfiát, egy édesapának is az egyetlen fiát, és főleg édesapám tudja, mi az a vitorlázás, vele kezdtem, tehát ugye 10 évesen kezdte tanítani az első dolgokat, és hát ő tudta, hogy ez mi. És tengeren is nagyon-nagyon sokat vitorláztunk együtt, nem tudom, 15 évvel ezelőtt kezdtük, vagy 10, nem tudom hány éve, szóval ez hihetetlen évek voltak, és ismertek engem, és elfogadtak, szóval pozitív volt a dolog, és barátok, őket a jó barátaimat mind megtudtam vitorlázni. Én vitorlásoktató voltam a Bolcsin egyetem alatt, tehát a haverom nagy része meg tudott vitorlázni miattam, és ők ugye a tengén is vitorláztunk együtt néhányszor, szóval ők tudták, hogy ez jó, és szerették a vitorlázást, szóval ők segítek a fejbe, tudtak a weboldal, vagy lejöttek a hajóhoz, és kicsit. Vagyis valamikor az a segítség, hogy lejön az ember és fél órát tolja a hajót ki a kertbe, be a kertbe, vagy. Tehát szükség, az ember egy szóló vitorlázó, de azért szükség van segítségre. Még az indulás előtt is, hogy mindent én csinálok, persze, de mindent nem tudok én csinálni. Szükség van, és fontos, hogy legyenek barátok, akikre lehet számítani, és nekem voltak.
Csak hogy ugye mondtad, hogy a barátok tudták, hogy miről van szó, mert hogy ők is vitorláztak, de azért más a Balatonra kimenni pár órára, vagy akár egy pár napra, meg megint más egy földkörüli útra elindulni.
Igen, tehát amit mondtam, hogy akik ismertek, azok hittek ebben egy kicsit, de ők sem hittek, mert hát nehéz egy ilyetbe hinni, és azt gondolni, hogy ez lehetséges, hogy ez egy öreg tavihajó, kicsi, nem alkalmas óceán vitorlázásra, nem áll mögöttem senkit cég, tehát ugye a pénzügyi háttér abszolút nem volt fix, tehát így elég kalandos volt maga a pénzügyi háttér is, meg hát úgy az egész. De hát, aki tényleg ismert engem személyesen, vagy aztán később a weboldalon keresztül nagyon sokan ismertek engem, a meder.hu-n, ott sok információ van az úttal kapcsolatban. Azok valahogy, amikor átkeltem az Atlanti óceánon, ugye ez 39 napig tartott, és így át kellett kormányoznom, mert nem volt jó az autópilótom, és ugye nem volt semmi szélkormány, meg semmi. Szóval akkor az emberek jobban elkezdték hinni abba, hogy ez lehetséges. És utána úgy éreztem, hogy egyre többen és többen vannak velem lélekben, és ez segített.
Van egy motto, méghozzá az, hogy a vándort az út is eltartja.
Ezt mondta nekem valaki, egy kedves vitorlázó barát. És volt idő, amikor ez igaz volt, ugye, hogy az út az út eltartja az út, meg ez, de hát sajnos, vagy nem sajnos, a világ változik mindig, és most a tendencia az, hogy a turizmus felé mozdult el a világ, szóval mindenki csak pénzt szeretne, és nincs nagyon utazó már. Egyáltalán nincs utazó, mindenki turista. Tehát a jaktosok között vannak még talán utazók, de ott is bizonyos helyeken, bizonyos országokban ez még létezhet, hogy utazás, de ez a turizmus, ez nagyon-nagyon kezd kiépülni, és így nehéz. Tehát a maga az, hogy az útlevél, vízum, engedélyek, és hát maga az, hogy ha belépek egy országba, akkor be kell lépnem, és amikor megkérdezik, mi a szándékam, akkor én turista vagyok, mert érdekel. Ugye a másik kultúra, másik ország, néha persze azt is lehet írni, hogy most azért, mert javítom a hajót, vagy szeretnék venni egy kis kaját, de olyan nincsen, mert be kell x-elni, szóval az útot nem tartja el a vándor, néha lehet dolgozni útközben, néha segítettek, ismeretlenek, ismerősök küldtek egy kis pénzt, és végülis ezért sikerült itt lennem, hogy ezzel támogatták az utamat a kis emberek, azok, akiknek szerintem nincs sok pénzük, szóval most azért vagyok itt most Magyarországon, és azért van a hajó a Dunán, a Batthyány téren, most ott áll az Európa hajó mellett, és ezt meg lehet tekinteni egész októberben, néha ott vagyok délutánonként, és hát beszélgetek bárkivel, aki jön. Írtak rólam egy könyvet, azt ott dedikálom, szóval kezd rossz idő lenni, és ez nekem rossz. Szóval ez a 3 év trópus után érzem, hogy ez egy kicsit nehéz lesz, de hát ha jó lesz egy jó októberünk még.
Mondtad, hogy felkészültél ugye az útra, mert fel is kell egy ilyen nagy vállalkozásra, és ennek az egyik része, hogy a hajót átalakítottad, felújítottad, 2 évet betellett, de gondolom ennek van egy mentális felkészülése is.
azért nem volt átépítés, tehát tavi hajóból tavi hajót csináltam, szóval nem volt komolyabb átépítés, ki kellett cserélnem a kormánylapátot, a szkeget, tehát tőkesúly erősítések, festések, de nem volt szerkezeti átépítés, azért ezt hozzáteszem. A hajó felújítás után persze nekem is kell erre készülni. Mondtam, 10 évesen kezdtem, szóval nekem volt egy hátterem, ez fontos, és rendelkeztem megfelelő papírokkal, megfelelő tudással, több mint 10 mérföld, de nem volt óceáni vitorlázás tapasztalatom, szóval nagyon nehéz ez, és a tengeren nem vitorláztam egyedül, alapvetően Balcsin igen, de néhány napot, de a tengeren nem volt szóló vitorlázás, szóval amennyire lehetett, persze készültem, de fel kellett készülni mondjuk úgy, mint egy turista, akár hogy az oltásoktól kezdve az összes felszerelés és az összes, ugye a hajónak komoly felszerelései vannak, és egy kis hajónál ez egy probléma, hogy találni helyet, mert ez egy nagyon kicsi hajó, és nincs hely mindennek.
Arra hogy lehet felkészülni, hogy biztos lesznek, és már ezt valószínűleg előre is tudtad, lesznek olyan napok, amikor sem rádión, se semmilyen más úton, módon nem tudsz senkivel sem kommunikálni, és teljesen egyedül leszel.
Ja, az egyedüllét mindenkit ez érdekel, hogy hogy lehet éveken át egyedül lenni, hogy lehet hónapokon egyedül vitorlázni óceánon, és hogy lehet meditálni közben, és ez miért jó, ez mindenki kérdezi. Igen. Szerintem a személyiségem is olyan, hogy hozzám ez közelebb állt, és maga az út, ez egy fontos tanulás volt, és ebben is tanultam az egyedüllétet, ami nem volt ugye magány. Szóval ez az elején nehezebb volt gyakorlati oldalból, hogy ugye az ember könnyen kimerül, hogyha ugye nagy a hajóforgalom, nem tud nagyon aludni, de a hosszú óceáni szakaszok, vagy amikor meg kevesebb a forgalom, akkor a maga az egyedüllét és a szóló vitorlázás, ez a fajta közel a természethez életforma, ez szinte mindenkiben kicsit benne van, és mindenki kicsit érti, csak itt a városban túl sok a zaj, és nehéz elképzelnünk, hogy milyen lehet, ha nincs.
Olyannyira, hogy az ember bevásárolni sem tud, hogy ne szóljon zene, vagy ne dübörögjön körülötte a környezet. Tehát ehhez képest elég nagy változás, amikor az óceán havjait szeli át egyedül. Mit tanultál meg? Mert azt mondtad, hogy tanultál.
Igen, a tanulás ez fontos volt. Hát most ugye könyvekből másoktól is, de ami főpont az autodidakta, csomó mindent. És hát most beszéltünk akár a vitorlázásról, mint sportról, a technika oldalról, hogy egyedül ugye egy technikailag nem felkészített hajóval, komolyabb felszerelés nélkül, hogy lehet sodrásba állítani, hogy lehet felállítani olyan ritmust, egy olyan napi rutint, amit lehet élvezni, lehet szeretni, és előre visz, és mindig nyugatnak szóval. Ez egy folyamat volt, ugye az első napok, az első hetek nehezek voltak, de mikor az Atlanti óceán egyedül voltam, és mondjuk kormányoztam 12-16 órákat, ugye, és előre vettem meg volna a vitorlát, mert volt a vitorlám, azok ilyen 20-30 éves vitorlák voltak. Szóval ez szerintem a tapasztalat, ami tanít, és igazából én azt gondolom, hogy csak a tapasztalat, a könyvek azok fontosak, mások fontosak, tehát másoktól tanulni, a könyvektől tanulni, tehát honnan lehet mind fontos, de szerintem, amit elfelejtettünk, egy csomó innen, hogy tapasztalat az azért fontos, és nekem szerencsém volt, mert volt egy ilyen tapasztalatom, van egy ilyen.
Emberileg mit tanultál? Mert ugye ez a szakmai része, amit most mondtál, mit tanított ez a 3 év emberileg?
De ennek sok-sok aspektusa van, szóval így nehéz kiemelni egy-két dolgot, amit talán itt most fontos elmondani, és talán ez egy pont, és most lehet, hogy éppen ez, amit kell mondani, az, hogy az emberek segítettek, és amikor kis szigetre megérkeztem, egy francia polinézia kis szigetére, mondjuk már kezdesz egy kis szigetére, ahol nincsen sok ember, és azok az emberek, azok nagyon-nagyon kedvesek voltak, és nagyon-nagyon sokat adtak nekem, és mondjuk, hogy könnyebb legyél képzelni gyakorlati értelemben is, mondjuk megtöltötték, ahogy gyümölcsel, vagy jött egy barát, aki mondjuk nem beszélt jól angolul, és az én franciám a szörnyű, és hát megmutatták kicsit a kultúrát, és próbáltak megismerni engem, megérteni, mert én egy furcsa ember vagyok szemükben, és szerencsémre nagyon sokat mutattak saját magukból, és a kultúrából, és akár hogyan főznek, hogyan étkeznek, ami nagyon érdekes. És mindenhol kaptam ezt a szeretetet és támogatást az emberek részéről, szóval ez nagyon jó volt, ez a kapni a szeretetet, és így ugye 40 ország, összes kontinens, 5 kontinens, és ugye felsorolhatatlan mennyiségű tenger, szóval mindenhol a világban ezek a testvérek ott vannak, és nagyon-nagyon segítőkészek, és nagyon-nagyon a jó szó az, hogy nincs köztünk nagy különbség, és ez jó erre ráébredni, és ezt megtapasztalni.
Milyen nehézségek voltak az úton, és mi volt az egyik legemlékezetesebb látnivaló, ezt is nem sokára megkérdezem Méder Áron szóló földkerülőtől, hogyha hallgatóknak van kérdése, akkor küldjenek SMS-t 0637496720, várjuk az e-maileket is, utitás@szelencehidradio.hu. Schneider Áron szóló földkerülőm, az utitárs vendége, és megemlítetted, hogy volt egy ilyen napi rutinod. Ezt ki kellett gondolom alakítani, de miből állt egy napot, hogy képzeljük el? Fölkeltél?
Nincs nagy különbség, tehát én nem vagyok ilyen csodabogár, tehát ugyanúgy, mint ti, itt a szárazföldön Budapesten, szóval reggelivel kezdtem, csak egy kicsit más volt a környezet, és azzal kezdtem, hogy megnéztem, hogy van-e hal a horog végén például. Itt este kevesen tudják ezt megcsinálni, szóval esetleg összeszedtem a repülőhalakat a fedélzetről, és alapvetően ugye én a óceánvizet használtam mindenféle szükségetemre, akár a zuhanyozástól kezdve a mosásig, a mosogatásig, a hajómosás, tehát nekem az óceánvíz, a tengervíz volt az, amiben voltam, és ugye használtam, és ugye az nagyon tiszta és nagyon jó, és nagyon fontos volt, ezt általában délelőtt csináltam, nagyon fontos volt, hogy a hajót átvizsgálni, ugye nem csak a vitorlákat varrogatni esetleg, ami fontos volt néha, de hogy minden részét, az állókötélzettől kezdve a köteleken át, a veretekig, hogy a sekli nem lazuljon ki akár, vagy ilyen dolgok, és hát mindig egy ilyen hajón egy kis törékeny kis lélekvesztőn, amit szokták mondani, van mit javítani, szóval egy kicsit munkahajó körül mindig volt, de teszem hozzá, minden jaktnál ez fontos, tehát még a nagy, erős és módszer tervezet épített hajón is fontos, hogy az ember figyeljen rá, csak az én esetemben ez ugye pont volt. Én ugye, amikor nem volt az autópályát, nagyon sokat kellett kormányoznom, tehát ülni a kormány mellett, és csak fogtam, és gondolkoztam, meditáltam, de ha mondjuk olyan volt a helyzet, hogy tudtam, vagy kormányt beállítva, ugye nekem húszított tőkesúlyom volt, tehát azt jelenti, hogy elég jól tartott az irányát, kormányt beállítva, negyed szélbe, fél szélbe, bizonyos szélállások esetén, és akkor nem kellett ugye energia az autópilothoz, és akkor tudtam olvasni is mondjuk, esetleg, vagy szeretem fűzni, és hát egy kis hajón mindig pakolászni kell, mert minden egyes egyén hátán, és elszaladt, eltelt a nap, szóval nem unatkoztam soha, és ha meg nagyon rájöttem, akkor meg meditáltam, és az meg, akkor meg rohan az idő. Szóval ugye ezek a napok után, ez kicsit ilyen monotonnak tűntek, hogy a leghosszabb utam 52 nap volt például ugye a Galapagosztól Nukuhiváig, francia polinézia, tehát az ugye kicsit olyan hup lehet, hogy úristen. De például Panamától Galapagoszig az a 40 nap, az lehet, hogy nehezebb volt, mert ott a kicsit a reménytelenség érzés volt, hogy szélcsend, és soha nem érkezek meg, és hát amikor az ember jó halad, és látja, hogy mindenre megteszi ezt az 50 mérföldet, ami összesítve egy nagy jakta nevetséges persze, vagy bármivel összesítve a nevetséges, de egy távolság akkor is. Akkor az ember látja, hogy oké, akkor néhány hét, néhány hónap is ott van, amikor az ember nem megy előre, esetleg hátra néhány mérföldet, és semmiféle jel nem mutatja, hogy ez egyétől körül van ez a szélcsendes övezet, amikor nincsenek szelek, és csak áramlatok, és az én motoromnak akkor volt problémája, de amúgy is az én motoromnak a, ugye, hát az üzemanyag tartályának a kapacitása egy nagyon nagy korlát, szóval nem tudok motorozni. Én motorozni tudok a kikötőbe ki, a csatornák, vagy a Panama csatornán, a Suez csatornán először motoroztam, vagy néhány helyen, de hát nekem nincs az, hogy motorozok. Hát mondjuk egy példát mondok, amit a néző biztos jobban ért, hogy Egyiptomból Görögországba vitorláztam, és ez nekem 29 napig tartott. Egy másik jogsznak egy hét. 700 mérföld. Tehát, vagy 800. Szóval, hogy kis hajó sokkal lassabb, ez is egy pont, tehát nem csak, hogy törékeny, vagy azt mondják, hogy jó, ez veszélyes, de hogy ez lassú, mert hogy rövid a hajó. És hogy én túlterheltem, mert hogy kellett az a néhány száz liter víz, vagy 300 a maximum, tehát hogy kellett nekem a víz, az élelmiszer, ezek súlyosak, és túlterhelt hajó amúgy is lassabb, szóval így nekem minden úgy sokkal hosszabb volt.
Volt olyan pillanat, olyan nap, olyan hét, amikor azon gondolkoztál, hogy visszafordulsz, feladod?
Visszafordulni, ez nem az a sport, mert ez nem csak sport. Ugye egy sportnál fel lehet adni, a futásnál, hogy akkor leállok. De ez nem csak sport, és gyakorlati oldalból mondjuk az óceán közepén nem tudod feladni. Vagy fel lehet adni persze mindig, de hát, hogy is mondjam, én élveztem, én szerettem. Most lehet, hogy mondjuk néhány napig nagyon rossz volt, vagy fáradt voltam, vagy nehéz volt, de hát neked is vannak nehéz napjaid, és hát mindenkinek itt a városban vannak nehéz napja, és akkor úgy érzed, hogy jaj, de rossz. De alapvetően nem adjátok fel, nem? Szóval nem, ez nem olyan, hogy feladni, hanem mindenki tudja, mindenkinek van feladat, és azt csinálja. És alapvetően azért többször éreztem magam jól, tehát arányaiba tekintve nem az volt, hogy én végig szenvedtem, tehát nem, hogy elkezdjen valaki sajnálni engem most, hanem az volt, hogy ez egy olyan dolog, hogy valamikor a szingapúri szorosban mondjuk két éjszakát nem tudtam aludni. De 5 perc azért bementem a kabinba becsukni a szememet, és az is segített, szóval nem volt olyan rossz a helyzet, csak Nehézségek voltak.
Említetted, hogy beszélgettél ott a helybeliekkel, és akkor ez neked fontos volt, hogy ha már eljutottál olyan távolabbi pontokra, ahova, akkor ott megnézd egy kicsit a kultúrát, megkóstold a helyi ízeket, felfedezd az országot, a várost.
Ez természetes számomra, tehát ez mind, ami jött és amit csináltam, az természetes volt, és amit a weboldalon vagy amit így hallanak, az egy történet. Tehát ez nem mesterkét volt, nem kitalált, hogy most mit szeretik csinálni, ez természetes. Hát ha valaki egyedül van mondjuk néhány hetet, hónapot, akkor természetes, hogyha megérkezik valahova, akkor nyitott személyiség lesz. Tehát ha ugye ez azt jelenti, hogy ha valaki jön, akkor nem kedves vele, vagy valamilyen szinten ugye beszélget, ugye ez fontos, hogy beszélgetni egy kicsit, és hát a másik az, hogy egy ilyen kis hajó esetén ugye sokan jönnek, hogy úristen, mi van most? Szóval sokan ezt érdekesnek tartják, és akarnak valamit kérdezni, vagy csak meghívni vacsorára, vagy csak adni valami kis itókát, vagy bármit, szóval. Ugye ez embereknek ez egy új dolog volt legtöbb esetben, sőt, hát ez nem szokványos, és ezért, mivel ez egy érdekes és nem szokványos történet volt, és én is, tehát ezért sokkal többen jöttek és érdeklődtek, és ebből volt, hogy ugye Fidzsin voltam 6-7 hónapot, ott volt lehetőség komolyabb barátságra is, akivel mondjuk vasárnaponként átmentem vacsorára, vagy ebédre, vagy szóval egy komolyabb, ugye amikor az ember néhány alkú után már látja, hogy milyen az a másik, és akkor rájöttök, hogy vannak közös témátok, és tudtok jól beszélgetni, és vannak egyéb dolgokban, jól érzitek magatok együtt, szóval ez úgy adta magát, és mindenhol a világban, tehát még az arab országokban is, európai számára elég furcsa és nehezen érthető kultúrában is, ahogy az Arab-félszigetnél, egyszer ott is olyan kedves emberekkel találkoztam, hogy wow, szóval így nekem ez egy nagy plusz adott, és ez tényleg természetes volt, hát hogyha az egy ember egyedül van, akkor utána, amikor a néhány napot, hetet esetleg valahol tölt, akkor fontos, hogy beszélgessen, és ha másra nem, akkor voltak jachtosok is, ugye, egy kikötőben van néha jacht, ha nincs a jacht, akkor tengerészek, akkor halászok.
De kikötőn túl is mentél, tehát megnézted a várost, hát a nevezetességeket próbáltad?
Először csak megérkezik az ember a kis kikötőbe, és akkor a halászok, tengerészek, esetleg jachtosokkal, ugye el van mindenki kicsit más. Ők nem vegyülnek együtt, de hozzám mindenki jön, tehát ők együtt nem vegyülnek. A jachtos nem fog a halásszal kávézni, vagy azért, de vele mindenki, és ez fontos volt. És utána, miután persze, hogy a kikötői rendőrség, vagy bárki, a parti őrség, vagy akárki, nagyon sokféle történetem van, utána persze én bementem a városban is, és volt, hogy elment egy másik helyre, hogyha volt lehetőség valahogyan, ugye stoppolni nagyon sok helyen nagyon jól lehet, az is egy jó módja az ismerkedésnek, ugye egy fehér ember stoppol, nem tudom hol, tehát az így el se lehet képzelni, hogy milyen reakciók vannak, de engem mindig érteket persze a másik helynek, nem csak az ember volt a fontos számomra, de amellett én megnéztem persze a Szalála például, hogy az egyik legrégebbi város a világban, ugye Noé gyermeké alapították, azt mondják, és hát ez Jemenben van. Ilyen helyre az ember elmegy, persze, vagy gyűjtserdő is az ember néha elmegy, ha van rá lehetőség, nem csak ugye a város a másik oldala, a trópusi erdő, vagy a kis ilyen faluk, de itt ugye azt mondtam, hogy sok a turista, szóval igazából a nagyobb élmények ott érik az embert, ahol ilyen kis sziget van, és akkor csak az ember, tehát amit nem lehet így pénzzel megvenni, vagy nehezebb megvenni pénzzel, az, hogy így kiköt egy kis szigeten, senki nincs ott, és akkor így ellepik a hajót a helyiek, és így nagyon kedvesek, és akkor mondják, hogy beautiful, beautiful, és nem érted mi az, egyetlen szó tud angolul, egy ember a beautiful, de nem baj, mert te beszél a helyi nyelvet valamilyen szinten, az 50-100 szavas, ugye, a Makanikán, ez mondjuk Indonéziáról volt szó. Szóval inkább ezek azok az élmények, amiket így nehéz átadni most így az embereknek.
Azért kíváncsi vagyok, hogy milyen tervek vannak. Gondolom most pihensz, meg még nyüzsögnek az újságírók körülötted egy jó pár hétig, ez még így is lesz. De aztán mit szeretnél csinálni, és mi lesz Karinával? Van-e még közös utatok szerinted?
Nincsen. Ezt sose mondtad soha, de... Tehát ennek az utak vége van, tehát ugye ennek így kerek, és így vége a történetnek, tehát a történetnek vége van. Tehát ez természetes, és új történetek, új dolgok kezdődnek remélhetőleg. Az én terveim. Rólam már írtak könyvet, de én is akarok magamból írni egy könyvet. Amit írtak rólam könyvet, az tényleg ott van a hajónál, és dedikálom ott a Batthyány térnél, ott vagyok októberig, meg lehet nézni a hajót. Jön a jég, a hajó kikerül, szerintem a Dunáról, mert jön a jég. A Karinával nincsenek tervek, az biztos, hogy jó megmutatni az embereknek, és az is biztos, hogy nagyon komoly felújításra szorul, hogyha abba gondolkozok, mert hát az árbóca is el van görülve, meg teljes mértékben. Ez nem alkalmas most vitorlázásra. Ez most ott a Dunán ott áll, és amit én mondtam, hogy karácsonyra szeretnék egy könyvet írni, mert úgy érzem, hogy a weboldalam az is mutat, hogy a midei.hu nagyon sok videó fenn van, is lehet látni, hogy vitorlázok ugye a Karinával az óceán, és akkor ugye el lehet képzelni kicsit. De azt gondolom, hogy így karácsony ajándéknak az embereknek ez jó. Szóval ezek a tervek, és nincs tervem, tehát hívtak ilyen beszámolókra, tartjuk beszámolókat, és emiatt most úgy néz ki, hogy lehet, hogy ezt egy kicsit kell csinálnom még egy kicsit, és én nem tervezek semmit most.
Köszönöm szépen, Méder Áron szóló földkerülőt hallották.
Én is köszönöm.
2006. szeptember 24-én indult el Szlovéniából Áron, és 2009. szeptember 19-én ért haza. 9. olyan magyar vitorlás út volt ez, amely során sikerült megkerülni a Földet, és Európában ez volt a legkisebb hajó, amivel ezt sikerült véghez vinni, világon pedig a 3. Hogyha a hallgatóknak van kérdése vagy gratulációt szeretnének küldeni Áronnak, akkor várjuk az SMS 0637496720, jöhetnek az e-mailek is, utitáskukac@lancidradio.hu. Zene után program ajánló következik, utána pedig egy ismert ember utazási élményeit hallgathatják meg.
Utazási programajánló.
Itt az utitásban Méder Áronnal, azzal a fiatalemberrel beszélgettem, aki körbehajózta az egész Földet, 3 évébe tellett mindez, de Gécsek Tibor, Európa bajnok kalapácsvetőnk is elég sokat utazott, de azt erős túlzás lenne mondani, hogy az egész Földet bejárta már.
Hát igen, először is hadd gratuláljak Áronnak, mert ez egy, talán is lehet szerintem szavakba kifejezni, ez valószínűleg csak azt tudja átélni, aki ilyen vitorlástúrákon indul, és hát amit Áron végrehajtott, az egyszerűen fantasztikus. Tehát szerintem az emberi pszichológiának, léleknek valószínűleg tanulmányokat lehetne írni, hogy ezt hogyan tudta átélni egyedül egy olyan, így mondom, kisméretű hajón, amin, hát én is láttam egyik kereskedelmi csatornán, ott bemutatták, hogy ő megérkezett a kikötőbe. Hát gratulálok neki.
Azt mondtam, hogy ezért az egész földgolyót még nem járta be, de azért elég sok fele járt már, különböző világversenyeken képviselte hazánkat. Mennyit lát ilyenkor az adott városból, az adott országból?
Természetesen nekem is a barátaim, az ismerőseim, mikor az ember utazott a világversenyekre, vagy megérkezett valahonnan egy Grand Prix versenyről, vagy meghívásos versenyről, akkor mindig milyen jó neked, hogy oda fogsz utazni. De természetesen az ember ekkor munkát végez, és legjobban inkább arra koncentrál, amiért oda utazott, de természetesen az embernek mindenre van ideje, amire szakít, de nem lehet azt mondani, hogy nyaralás. Tehát nem fekszik az ember a tengerparton, de meg tud nézni egy nevezetességet. Most mondanék is egy példát, például Dél-Afrikába, mondjuk Stellenboschban meg lehetett látogatni az ottani világhírű borászatot, ami Magyarországon is egyre nagyobb tért hódít, és ott is Stellenboschban van az egyik fellegvára a dél-afrikai borászatnak például. Tehát fantasztikus élmény volt akkor végignézni és betekintést nyerni egy ilyen milliőbe.
Merre fele járt már, így a munkájának köszönhetően?
Minden földrészre jártam már. Ami érdekesség, hogy Grönlandon is jártam. Igaz, hogy csak átutazóban, tehát úgy átutazóban, hogy 4 órára szállt le a gép, mert nagyon-nagyon régen még, úgy lehet mondani 88 előtt, nem lehetett az orosz légtéren keresztül megközelíteni Japánt, és például 1990-ben úgy utaztunk Japánba, hogy Budapest, Kopenhága, Kopenhága, Grönlandon keresztül egy leszállás, és úgy Tokió. És akkor volt egy kis grönlandi kiruccanás is.
És hogyha már a sport miatt ennyit kellett távol lennie itthonról, akkor hogyha magánemberként elmegy pihenni egy kicsit a családjával, a szeretteivel, barátaival, akkor is külföldet választ, vagy mondjuk akkor inkább a hazai táját próbálja meg felfedezni?
Hát én azt gondolom, hogy ez időszakfüggő, tehát úgy mondom, hogy évszakfüggő talán. Tehát, hogyha van rá módunk, még nagyon pici volt a kislányunkat, akkor még azt lehetett mondani, hogy decemberben utaztunk, vagy februárban utaztunk egy melegebb éghajlatot a közelben. De most, hogy ma iskolába jár, így már egyre nehezebb ezeket leszervezni. De nekünk nagyon-nagyon tetszik Magyarország is természetesen. Tehát itthon most azt mondom, hogy Balaton természetesen az ember ezt emeli ki legjobban. Mi nekünk a családunk Balacsonyhoz közel, Ábrámhegyen van nekünk is egy kis vikillónk, hogyha így mondhatom, nagyapám révén még, és hát nagyon-nagyon tetszik Magyarország, azon kívül Debrecen, Pécs, nagyon-nagyon szép, most legutóbb is voltunk ott, kis kirándulásra hétvégén, fantasztikus volt.
Van kedvenc országa, ahol már többször is megfordult, és bármikor gondolkozás nélkül, hogyha lenne rá lehetősége, csomagolna, és akár egy órán belül ott lenne, vagy elindulna?
Nem indulnék el itthonról, de hogyha elképzelést, az álmodozás szintjén, akkor nekem nagyon-nagyon tetszett az elviselmített Dél-Afrika. Egy azért időzóna az nagyon jó, mert ugyanebben az időzónában van Magyarország, és valahogy az ottani klíma az nagyon-nagyon. nagyon bejött nekünk. Tehát nagyon szerettünk ott, igaz, hogy edzőtáboron voltunk, tehát sajnos a német pár edzőm ugye meghalt, ővele nagyon sokszor, hát egy hónapokat voltunk kint Dél-Afrikában. De így talán még érdekesség, Kubában is jártunk edzőtáborban 80-as évek közepén. Oda is még egy hónapra mentünk az úszókkal együtt, meg Dari Tamással együtt is voltunk.
Hogyha kint jár, külföldön jár, azt mondta, megpróbálja úgy alakítani, hogy azért egy kicsit tudjon körbenézni, arra van-e bátorsága, van-e lelkesedése, hogy kipróbálja a helyi ízeket, a gasztronómia specialitásait?
Természetesen, tehát én is azt mondom, minden evő vagyok, hátra megpróbálok mindent. Úgyhogy, ahogy jártunk a Grand Prix versenyek, azok megint egy érdekesség, az nem ilyen, hogy több hétig ott van az ember, mint egy edzőtáboron Dél-Afrikában, hanem mondjuk Berlinbe, Párizsba, Rómában, ahol voltak ezek a Grand Prix versenyek, vagy talán azt mondom, Stockholmban, ott is mindig, talán ilyen három napot mindig eltöltöttünk, nagyon szívesen. És a szervezők is mindig törekedtek arra, hogy a helyi specialitásokat mindenképpen versenyzők elé tárják.
Milyen különlegességeket, milyen ingyenségeket kóstolt meg, amire mondjuk nem biztos, hogy gondolta volna, hogy akkor azt így enni kéne, de aztán ott adott helyzetben felkínáltak, és azt mondta, hogy ha már van rá lehetőség, akkor megízleli.
Olyan ország vettem az ötöt tapasztokat például. Itthon az ember van, lehet, hogy azért, mert nem is akkoriban az ember 20 évesen nem ez volt a fontos, hogy milyen érdekesség van a gasztronómiában, de ott láttunk először ilyet például. Vagy azt mondom, hogy északi államokban az rengeteg halféleség, tehát Dániában vagy Finnországban is olyan ételkülönlegességeket raktak le például halakból, amit az ember nem is látott sehol máshol. Vagy még egy érdekesség, Japánban, amikor először ettünk kígyóhúst, tehát az ettünk, hát jó, de finom, olyan, és ott kimondták, hogy kígyóból van, akkor nem volt már finom. Hát voltak ilyen apró érdekességek.
Nagyon emlékezetes nyaralása, utazása.
Kuba az nagyon-nagyon, az is nagyon tetszett nekünk. Tehát az ott lévő életvidámság, az emberekből állat, attól függetlenül, hogy milyen társadalomban élnek még mindig. Egyszerűen az ő életvidámságokat mindig átragadt az emberre, ami ott volt. Az nagyon szép hely. Tehát azt mondja, Kuba is például egy fantasztikus jó dolog. Hát sajnos rossz az meg, igen, itt a sporton keresztül sajnos ilyen van a csomagelvesztés. 94 Grand Prix döntő Párizs, elindulunk Budapestről, és nem érkezik meg a csomag, és ezért ott ilyen szedett-vedett, mondom, tudva kellett versenyezni, ott el lett semmi nem volt az embernél. Na ettől az időponttól kezdve természetesen a kalapázsát, egy cipőmet, egy nadrágot, egy pólót, meg a kesztyümet, azt soha nem adtam fel már. Csomagban az mindig nálam volt onnantól kezdve.
Azt mondta, hogy olyan szerencsés, hogy majd, hogy nem minden kontinensen volt már, de hát ugye az fizikai képtelenség, hogy ilyen fiatalon valamennyi országban is járt volna. Van-e olyan kedvenc, ahol még nem volt, de nagyon-nagyon-nagyon szeretne egyszer eljutni?
Brazília. Tehát Brazília, ott nagyon szintén nem jártam még, úgyhogy oda nagyon Rio de Janeiro az fantasztikus. Legalábbis ahogyan a filmekben, meg ahogy a úti könyvekben megjelenik, ez egy fantasztikus hely lett. Oda nagyon szívesen elmennék.
Kívánom, hogy mi hamarabb teljesüljön ez az álma is. Gécsek Tibor Európa bajnok kalapácsvetőt hallották.
Köszönöm.
Önöknek, hogyha van tippjük, javaslatuk, hogy jövő héten melyik ismert ember utazási élménybeszámolóját hallgatnák meg szívesen, akkor küldjenek nekünk SMS-t már most. Számunk 0630 749 6720. De várjuk az e-mailben érkező javaslatokat is. utitáskukac@lánchidradio.hu. Számít figyelmükre, jövő héten is a már megszokott időpontban, tehát szombaton délután 3 és este az ismétléssel 10 órától a szerkesztő Szűcs Tamás és a műsorvezető Bak Réka.
Utitárs. Életre kell a bédekkel. Hangos kézikönyv nem csak utazóknak. Bak Rékával.